Jó napot kívánok, én Benyó Rita vagyok, és a stúdióban pedig Madár István közgazdász. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. És hát arról szeretném, ha ma beszélgetnénk, hogy mik is az ígéretek árai. Ugye most már a két fő politikai szereplőnek tudjuk nagyjából az elkövetkező egy és abból következő négy évre való tervezését, kicsit a gazdasági programjait is. Ugye Orbán Viktor is beszélt az évértékelőben sok-sok ígéretről, és Magyar Péter is a maga évértékelőjében. És hát ahhoz, hogy a kormányzati ígéreteket, amik már idén elkezdődnek, és jövőre is folytatódnak, tehát ahhoz már most kell látnunk, hogy milyen helyzetben is vagyunk. Úgyhogy talán kezdjünk egy kicsit először azzal, hogy jelen pillanatban milyen mozgástere van a magyar gazdaságnak? Van-e egyáltalán mozgástere?
Mindig van mozgástér, amikor erre gondolunk, akkor mindig arról beszélünk, hogy a gazdaságpolitikának van-e mozgástere, de hát nagyon sok gazdasági szereplő van az országban, vállalkozások, háztartások, ezeknek nyilván van valamiféle gazdasági döntése gyakorlatilag a nap minden percében, úgyhogy az ország egyébként működik. Nyilván, hogyha az a kérdés, hogy meg elég jól működik-e, akkor azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt két év az csalódás volt a gazdasági fejlődés szempontjából, mindenki ennél jobbat várt, ugye tavaly is csak egy 0,5% körüli gazdasági növekedés jött össze, az év elején még a 4%-os előrejelzések sem voltak ritkák, a megelőző év pedig ugye még ennél is rosszabb volt, úgyhogy igazából egy ilyen fékezett habzású gazdasági növekedés az, ami jelenleg előttünk van. Nagyon sok visszahúzó tényezővel, ebben az uniós forrás hiánytól a költségvetés kifeszített helyzetén át, az európai konjunktúra gyengélkedése, az európai autóipar és elektromos autóátállás strukturális problémái, nagyon sok ilyen van, ami miatt az infláció és az emiatt magasan tartott kamatok, ezek mind-mind olyan tényezők, amik mondjuk a 20-as évek előtti, mondjuk ilyen növekedési aranykorban, a 2015 utáni 5 évben sokkal-sokkal kedvezőbbek voltak a magyar gazdaság számára, és most jól érezzük azokat a fékező hatásokat, amik itt vannak, úgyhogy sajnos minden évben inkább lefele kúsznak az előrejelzések, hogy mi is vár Magyarországra.
Amit ugye egy hétköznapi ember is nap mint nap érez minden bevásárlásnál, az az infláció, amiről ugye a legfrissebb KSH adatok is, hát nem a kormány várakozásainak megfelelő adatokat hoztak, ugye az élelmiszer infláció az 7% fölött van. Szinte gyors reagálásként a miniszterelnök bejelentette, hogy hát nem sikerült megállapodni a kiskereskedőkkel, és megint jön az ársapka, vagy hát az ilyen-olyan belenyúlás. Miközben októberben még arról beszélt, hogy hát ez a gazdaságnak azért nem egy jó lépés. Mi az, ami arra kényszeríti a kormányt, hogy ezt megtegye? Vagy valóban van-e ilyen kényszerítő tényező, vagy ezt másként is meg lehetne oldani?
Hát ez alapvetően ez egy politikai döntés. Tehát ugye arról van szó, hogy az élelmiszer árak az mindig az egyik legfontosabb és legfájdalmasabb területe. A jólétérzetnek általában a politikai megítélés is nagyon gyakran ezen múlik. Ugye például az Egyesült Államok kurzusváltását tulajdonképpen az általános közmegegyezés szerint az infláció hozta el. Hiába ment jól az amerikai gazdaság, a fogyasztók, a lakosság szereplői egyszerűen nem hitték el, hogy ilyen jó lenne a gazdaságnak, ők a magas inflációtól sokkolódtak. És nyilván ezt szeretné a kormányzat most elkerülni, hogy újra egy ilyen erőteljes sok hatás érje a lakosságot, és ezáltal ugye nyilván ez visszahat aztán a politikai népszerűségre is. Ugye maga a döntés az olyan szempontból érthető, hogy a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott, hogy márciusban már ilyen 8-9%-os élelmiszerinfláció is lesz. Ugye erre még nem hat a márciusi adatra igazából a mostani bevezetett döntés, hiszen az csak a március második felében fog érvényesülni, addigra az árstatisztika már a márciusi inflációt nagyjából elkezdi számolgatni. És ugye igazából maga a döntés az közvetlenül egy elosztási döntés. Arról szól, hogy valaminek az ára, minden osztozkodás a gazdaságban az árakon keresztül történik. Amikor valaki nem adhatja annyiért a termékét, szolgáltatását, amennyiért egyébként szeretné adni a piacgazdaság törvényszerűségei logikája szerint, akkor ő lemond valamilyen mennyiségű bevételről, és azt odaadja annak, aki megveszi tőle ezt a terméket, ugye ez most a fogyasztó lenne. Ugye az első ilyen gyors felmérések, illetve bejelentések alapján úgy tűnik, hogy ez körülbelül magát az inflációs mutatót, azt olyan 0,6% ponttal húzza vissza.
Ez nem sok.
Az nem sok egyébként, ugye az 5,6%-os inflációkkor most 5% lenne, ha már életben lenne ez a, ez a korlátozás, de nyilván alapvetően azt látjuk, hogy az élelmiszerinfláció az érzékenyebb része az inflációnak, tehát ezek az árak, ezekre sokkal érzékenyebben reagál a lakosság. Nagyon sokszor látjuk, halljuk azt, hogy a lakosság nem is nagyon hiszi el ezeket az alacsony inflációs mutatókat, mert abban nem gondol bele, hogy mondjuk a rezsije az nem változik, egy tartós fogyasztási cikk, amit nem vesz meg minden nap, annak az ára is sokkal lassabban nő, viszont azt látja, hogy minden nap egyre durvábban emelkednek az élelmiszerárak, és hogyha az élelmiszerár emelkedés már az átlagos infláció fölött van, akkor egyértelműen látjuk azt, hogy a lakosságnak az inflációs érzékelése és a várakozása is az kúszik fölfele folyamatosan, és jóval magasabb annál, mint ami a hivatalos adat.
Az elmúlt idő, ugye hát többször élt már a kormány ezzel az eszközzel, annak a tapasztalatai alapján mit mondhatunk el? Máshol növekszik-e ezáltal az infláció? Más termékek árát megnyomja-e, hogyha van egy bizonyos kör, amiért nem lehet? És összességében jó eszköznek-e bizonyult-e az elmúlt két évben ez a zársapka?
Ha azt a közgazdasági kérdést keressük megválaszolni, hogy az inflációt visszafogta-e, akkor egy eléggé pessimista választ adhatunk. Ha az a kérdés, hogy egyébként bizonyos alapvető élelmiszerek tudnak-e alacsonyabbak lenni értelemszerűen ezen intézkedés időszak alatt, akkor meg az a válasz, hogy igen, azt föl lehet mutatni politikai eredménynek, vagy gazdasági eredménynek, hogy olcsóbb lesz a liszt. De ugyanakkor az az első ilyen nagy árstopp időszaknak egy nagyon szomorú tanulsága volt, hogy a gazdaság szereplői, a kiskereskedelmi láncok, azok megpróbálják az így kieső árbevételüket valahogy pótolni, és más termékekre kivetni. Itt ugye az újdonság az az, hogy ez egy szélesebb termékkört jelent most, talán részben okulva a korábbi árstoppnak a negatív tapasztalataiból, és azt mondja most a kormányzat, hogy kevesebb olyan helyettesítő terméket lehet drágítani, ami mondjuk összefüggésben áll egy árstoppos termékkel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy főleg ugye ezek a nagyboltokra vannak kivetve, az 1 milliárd forint feletti árbevételű boltokra, ezeknek már elég széles a termékpalettája, hogy nem feltétlenül kell a lisztán elszenvedett veszteséget, vagy a vajon elszenvedett veszteséget a margarinra, vagy egy másik termékre, hasonló termékre kivetni, hanem megemelheti valami olyan terméknek is az árát, amit egyébként az ő tapasztalata szerint a boltba bejöve azért csak megvásárolnak a fogyasztók, és akkor azon fogja behozni ezt. Tehát én azért nem vagyok benne biztos, hogy nem fogunk látni továbbra is ilyen hasonló átározási jelenségeket. Ugye az első árstoppnak a tapasztalata az az volt, hogy igazából szinte teljes egészében más termékekre átvetült ez a teher, ez az árstoppból fakadó kiskereskedelmi veszteség, és ráadásul, amikor ugye utána megszüntetjük az árstoppot, és visszaemelkednek az árstoppos termékek árai a piacgazdaságban diktált szintre, akkor az még egy egyszerű drágulást is hoz, és ezáltal igazából összességében az inflációt nem igazán tudja letörni. Akkor tudná letörni talán egy kicsit, ha az az időszak, amíg ez az árstopp ez bevezetésre kerül és alkalmazzuk, az alatt az időszak alatt szép lassan le is cseng ez az ár sok, és magától is elkezdene csökkenni az élelmiszer ár, és egy kicsit így átnézünk tulajdonképpen ez alatt a nagyon megemelkedett árakon. De az előző árstopp idején is azt tapasztaltuk, hogy nem nagyon volt visszarendeződés az élelmiszer árakban, vagy csak nagyon kevés, egy-két helyen, ahol nagyon extremitások voltak, vagy ahol nagyon szezonális a mozgás, mondjuk a tojásnál, ott persze vannak látványos ármozgások, de összességében nem nagyon jött be az a várakozás akkor sem, vagy legalábbis akkor nem jött be, hogy majd akkor néhány hónap múlva kicsit lecsengenek ezek a kellemetlen árfolyamatok, és akkor majd könnyebb lesz kivezetni az árstoppot. Ebben lehet, hogy most is nehéz lesz bízni.
Ugye a kormány már tavaly arról beszélt, tavaly volt egy infláció elleni harc, és ugye akkor egy számjegyűvé kellett tenni, ez megtörtént, de hát ugye igazából kihirdették, hogy megnyerték az infláció elleni háborút. Mi történik most nyilván a környezetünkben, a világgazdaságban, amiért újra egyre emelkedő inflációval kell számolnunk?
Óriási tanulság ez egyébként, mert valóban, amikor a kormány ezt bemondta, akkor tényleg az látszott, hogy az utolsó hónapokban alig-alig volt infláció Magyarországon. Tehát, hogy ha nagyon rövid bázison néhány hónap áremelkedését nézzük, akkor 23 második fele és 24 második fele is elég megnyugtató inflációs képet mutatott. Aztán utána nagyon sok minden jött, ugye, ilyen volt például az, hogy elkezdtek emelkedni a nyersanyagárak szerte a világban, ezen belül is az nyers élelmiszerárak. Ezen kívül ugye azt is láthattuk, hogy az infláció szempontjából nagyon fontos hatása volt annak, hogy a költségvetés gyenge helyzetéből fakadóan bizonyos adóemelések azok begyűrűztek az árakba, látványosan a jövedéki adóemelés, de a tranzakciós illeték is, és egyebek. És ugye, ami még szintén ehhez hozzájárult, hogy ugye közben meg a kormányzat, már talán ez is részben választásokra készülődve, próbál azért minél nagyobb béremelkedést valahogy kicsiholni a vállalkozásokból, és hát amikor a termelékenység, a munkatermelékenység 1-2%-kal nő egy évben, akkor tetszik, nem tetszik, amikor ehhez képest 6-8-10%-os béremelkedés van, akkor az valahol ki kell jönnie a mateknak, és az törvényszerűen növeli az árnyomást. És ehhez járult még hozzá az árfolyamgyengülés, ami tavaly ősszel következett be, a forint árfolyamgyengülés, és ennek is van egy keserű tapasztalata, nevezetesen, hogy mind a 22 második felében látott óriási árfolyamgyengülés, amikor, ha emlékszünk rá, 435 lett az euró, meg most is, amikor ugye 380 körüli szintről ment el megint majdnem 420-ig az árfolyam, amikor ez ennyire kontrollálatlan, akkor a gazdaság szereplőinek a várakozásaira ez borzasztó nagy mértékben hat. Lehet érezni, hogy amikor egy kicsit elnyugszik ez a dolog, akkor néhány év alatt azért visszarendeződnek a várakozások, de amikor ilyen jelentős árfolyam gyengülés van, akkor a gazdaság szereplői elkezdenek ezzel árazni. Ráadásul év végére csúcsosodott ki a gyenge forint, aki akkor döntötte el, hogy milyen árdöntéseket hoz meg itt az év elején, ami egyből a szempontból ugye a legsűrűbb időszak, akkor ő 4-20-szal kezdett el tervezni, és lehet, hogy most 400 alatt van a forint, vagy éppen 400, de ő már nem fogja egy ideig visszavenni ezt, ha csak az éles verseny szép lassan ki nem kényszeríti, és az év elejé átárazási döntések emiatt borzasztó magasak voltak. Azt látjuk, hogy a vállalatoktól is, ha megkérdezzük, meg a lakosságtól is, hogy van-e áremelési szándékot, számítasz-e drágulást, akkor jóval többen mondják azt, hogy igen, szeretnék árat emelni, és igen, számítok az áremelésre, mint mondjuk a korábbi időszakban, itt 2022-es ilyen nagyon csúnya csúcsok után, ez örvendetesen kezdett csökkenni az inflációs várakozás, és látszik, hogy újra kiszabadult a szellem a palacból. És van még egy ok, amit talán érdemes megemlíteni, hogy ugye, mint mondtam, emelkednek bizonyos nyersanyagárak, de akár ideiglenesen az energiaárak, a piaci energiaárak is emelkedtek az elmúlt időszakban, és az látszik, hogy a magyar élelmiszeripar hatékonysága, versenyképessége az annyira nem erős Európában, hogy minden ilyen típusú sokra azonnal kénytelen áremelkedéssel reagálni. És amikor ráadásul még a bérei is emelkednek, és egyébként azt gondolja, hogy költségalapon is indokolt, akkor el is kezdi emelgetni az árakat. És ez az összességében oda vezet, hogy elindult egy általános, elég széles körű árnyomás a magyar gazdaságban. Valamikor decemberben kezdődött ez el, és január-februárban volt igazán sokkolóan magas, és hát tényleg teljesen újraírta azokat az inflációs várakozásokat, meg inflációs pályákat, amiket évelején a szakértők felrajzoltak.
De akkor nem arról van szó, amit a kommunikációban hallunk, hogy itt egy ilyen hihetetlen nyerészkedésből, 80%-os áréssel való dolgozásból adódik ez a magas infláció.
Ugye ehhez azt érdemes megfontolni, mert nekünk sajnos nincsenek ugye ár és adataink. A kiskereskedelmi boltok tudják, hogy mennyire veszik és mennyire adják. A kormány is egyébként elég jól tudja, tehát nekem nincs okon kételkedni abban, hogy a kormány, amikor ezt mondja, akkor lát ilyen számokat valahonnan. Viszont azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban azt fontos megérteni, hogy a kiskereskedelem az egy óriási volument értékesít, és abból valamennyi nyereség marad végén az övé. És ha megnézzük, hogy a kiskereskedelmi szektor az elmúlt években milyen nyereségmutatókat tudott fölmutatni, akkor azt láthatjuk, hogy a teljes árbevétel arányában, ha éppen nem veszteséges, mert olyan szereplők is vannak, mondjuk egy Lidl 2-3%-os árbevételárányos nyereséget tud fölmutatni, ami ugye mivel kereskedő cég, nagy a forgalom, mindegyiknek valamennyit rápakol, egy kicsit abból jön a haszna, de az jól látszik, hogy ugyanez nem ugyanaz, mint az árés, ugye, hiszen az árésbe még bele kell férni a bérdíjaknak, energiadíjaknak, a munkadíjaknak, a munkabéreknek, csak azt akarom mondani, hogy az látszik, hogyha mondjuk egy, most sarkítok nagyon, de ha semmi más nem változott volna, és tavaly vagy tavaly előtt 2-3%-kal kisebb, alacsonyabb áron adott volna mindent a Lidl, akkor valószínűleg az összes vesztesége eltűnt volna. Ebből azért az következik, hogy nem feltétlenül a kiskereskedelmi szektorban kell keresni a nagy áremelkedések okait, nem egy ottani mohóság vagy rossz működés az oka ennek, hanem sokkal inkább valószínűleg a termelő nagykereskedelmi szektorban, ahol akadálytalanul mennek át ezek az árnyomások, amik a gyenge forintból, a gyenge versenyképességből, a nyersanyag áremelkedésekből fakadnak, és ezek így összeálltak most egy ilyen kártékony eleggyé.
Az a kérdés innentől kezdve viszont, hogy ugye a kormány év végén fogadta el a költségvetést azzal, hogy ez most már a béke költségvetése, azért várt ki idáig. Most erre az inflációra, hát nehezen mondja azt, hogy háborús infláció, mint egy-két évvel ezelőtt, hiszen már az árfolyam javulásra is azt mondta Orbán Viktor, hogy hát itt a 400 forint alatti euró, ez azt jelenti, hogy béke van, azért van ez. Hát béke még nincs, igaz, hogy tegnap Szaúd-Arábiában egész jól alakultak a tárgyalások, de még nem tudjuk, hogy Moszkva mit reagál rá. Szóval hogyan lehet a megszavazott költségvetéssel egyáltalán kalkulálni 2025-re, hogyha az úgy, ahogy van, egy béke folyamatra rátervezett költségvetés, arra tervezett költségvetés, hogy itt a nagyon hektikus gazdasági folyamatok kicsit kiegyenesednek?
Azt gondolom, hogy a béke, mint ilyen rövidtávú gazdasági folyamatokat erősen meghatározó fogalom, azért nyilván inkább egy politikai kategória. Természetesen sokkal jobb, hogyha van béke, valószínűleg hosszú távon alacsonyabbak az energiaárak, megnyílik egy-két piac számunkra előnyösebb formában, ami nyilván segíti a hosszú távú gazdasági növekedést, de azért nem arról van, meg mondjuk a hozamprémiumok is talán csökkennek, tehát a kamatok is valamelyest csökkennek a régióban, amelyek legközelebb vannak a konfliktuszónához, de azért ezek nem egy ilyen nagyon rövid távon érvényesülő hatások, amiktől holnap után kivirul az egész világ. Nyilván sokkal inkább egyébként azok a közvetett hatások lehetnek erősek, amik szintén nem rövid távok, hogy mondjuk egész Európa esetleg egy kicsit a javuló üzleti hangulat hatására kimozdul ebből a recesszió közeli állapotból, és a külső piacaink megélénkülése hathat végre a mi export teljesítményünkre is, ami az utóbbi időben nem volt erős. Most ugye ha ezt a békét így kicsit félretesszük, akkor a költségvetéstől meg azt látjuk, hogy ugye évről évre mindig nagyon nehezen boldogul, hiszen egyrészt rosszabbak a gazdasági paraméterek, jól láthattuk tavaly is, ugye meg az idén is valószínűleg az a növekedés, amivel megvan tervezve a költségvetés, azt nem fogjuk elérni, ezért nyilván ez már eleve alacsonyabb bevételeket hoz. Olyan nagyon sokat az infláció nem segít, sőt az elmúlt időszakban az a tapasztalat, hogy nagyon sok olyan inflációhoz kötött kiadása van a kormányzatnak, amit nem nagyon tud elspórolni, ezért az ilyen meglepetési inflációk sem javítják a költségvetés általános helyzetét, és ezért ugye eleve van egy feszültség a rendszerben. Ráadásul a költségvetés az ugye a választásokhoz közeledve érezhetően mindig puhulgat. A kormánynak most van egy nagyon jó mondjuk úgy, hogy ilyen ökölszabálya, amihez látszólag tartja magát, ami azt mondja, hogy a költségvetés hiánya az folyamatosan egy kicsit tud csökkenni, annyival csökken, amennyi a állam kamatkiadásainak a mérséklődése. Ugye ez abból fakad, hogy elszálltak óriási mértékben a kamatok 22-23-ban, azóta estek szerencsére elég sokat, és ezért az adósság után fizetendő kamataink azok folyamatosan csökkennek. És emiatt, hogyha elsődleges egyenleg, tehát a kamatokon kívüli állami gazdálkodás az nullszaldós, akkor folyamatosan csökken a költségvetés hiánya. És az állam most és a gazdaságpolitika azt mondja, ami egy pozitív üzenet, hogy igazából most ez a helyzet, hogy az állami gazdálkodást egyensúlyba hoztuk, és a kamatok, ahogy csökkennek, úgy csökken a hiány. Ez fog bekövetkezni, következett be tavaly, az idén is, és jövőre is ez fog bekövetkezni. Ugyanakkor nagyon jól látjuk, hogy ebben óriási feszültségek vannak, tehát egyrészt nem nagyon valószínű, hogy ez a hiánypálya így, ahogy van, megvalósul. A kormányzat egyébként a jövő évi hiánycélt azt föl is emelte, ugye már az sincs 3% alatt, hanem jól látjuk, hogy ez inkább azért az a gyanú, hogy ilyen 5% körüli szintre beragadható GDP-arányos költségvetési hiánypályát jelent, amit legkorábban 2026 második felében fog valamilyen kormány majd elkezdeni leapasztani, amikor érzékeli, hogy ez azért sajnos elég magas. Úgyhogy ilyen szempontból a költségvetés az egy jó, megfinanszírozható, nem nagyon fejreállós állami gazdálkodás mutat, de jóval rosszabb az a valós kép annál érzésem szerint, mint amit a jelenleg a hivatalos hiánypálya mutat.
Ugye, ha nem csak a hiányról, hanem a növekedésről is beszélünk, ugye egész más adatok vannak a költségvetésben, mint amit aztán az Európai Unió felé vállalt a magyar kormány, amire Gulyás Gergely a Dellában azt mondta, hogy hát az Unió nem fogadta el azt, ami itt van, úgyhogy mindig javítottak rajta, és végül, amit elfogadott, az került bele. Na, de melyik áll igazából közelebb a valósághoz? Ugye az egyik, az egy 3% fölötti, ez meg egy 1,9, ha jól emlékszem.
Ez egy félreértés egyébként. Tehát, hogy ez jó, hogy itt tisztázhatom. Na. Egyik kollégám, aki az Európai ügyekben járatos, vele ezt alaposan megrágtuk, és ez nagyon jól látszik. Ugye a kormányzat egy 3,4%-os GDP növekedést tervezte be a költségvetést, ami jól láthatóan nem nagyon fog teljesülni, óriási javulás kell ahhoz a gazdaságban az idén, hogy ez összejöhessen. Ez mondhatjuk azt, hogy szinte lehetetlen. Inkább ez a 2%, esetleg 2,5%-os GDP növekedés lehet. Ugyanakkor valóban van egy olyan Európai Uniós dokumentum, ahol látszólag a kormány aláírt egyik dokumentum részletben 1,2%-os, egy másikban 1,8%-os idei GDP növekedés. De ez valójában nem a kormány előrejelzése, ez annak a vállalása, hogy az uniónak ez a fegyelmezett költségvetési politikát kikényszerítő mechanizmusa, az akkor is működni fog, ha a költségvetésnek a gazdálkodásában ilyen borzasztóan rossz növekedési környezet áll be, és így kellene ezt teljesíteni.
Tehát ez egy minimum, amit vállaltunk gyakorlatilag?
Hát ugye a GDP növekedést igazából nem vállal semmit a kormány, mert azt nem ő rakja össze, hanem az ország. Igazából azt vállalta, hogy ha ennyire alacsony lesz a költségvetésnek a hiánya, ő akkor is tudja azt vállalni, akkor is tudja azt vállalni, hogy a költségvetési folyamatokat azokat rendben tartja. Tehát ez igazából egy ilyen vállalás. Egyébként nem hiszem, hogy ezt itt nagyon meg kellene tárgyalnunk, de egy elég szerencsétlen új metódus dolgozott ki az Európai Unió, nem annyira a költségvetésnek a hiány számára koncentrál, hanem a kiadási tételekre, de valójában aztán becsukja a szemét, és mégis a hiányra néz. Tehát egy kicsit olyan szerencsétlen szerintem ez az egész dokumentum, nem könnyű kommunikálni még szerintem az Európai Unión belül se, nemhogy nemzetállami szinten, nem egy szerencsés dolog, de minden esetre az kétségtelen tény, ez nem változtat azon, és valószínűleg ezért is reflektált rá a média ennyire élesen, hogy éles ellentmondás van a között, hogy mit vár a kormány növekedésnek hivatalosan, és mi az, ami az életszerű növekedési pálya az idénre.
Akkor van még egy jelentős tényező, ami mindenkit befolyásol a világon, ez a Trump adminisztráció, amely tényleg mint egy úthenger úgy működik így az elmúlt 6-7 hétben. Meghirdetett vámok, aztán visszavont vámok, kivonulnak Ukrajnába, mégse vonulnak ki Ukrajnából, egy kicsit igen, egy kicsit, szóval, hogy a legbiztosabb az, hogy nem biztos semmi. Ez a nagyon bizonytalan környezet, amit Amerika, vagyis a világ legnagyobb gazdasági hatalma produkál. Mit okoz Európában, és az mit okoz itt nálunk?
Ugye, igen, itt ezzel kapcsolatban azt talán gyorsan mentegetőzök is, ez most ugye az egyik legnagyobb kérdés, hogy Trumpnak a fejébe van-e valami, nincsen, van-e taktikája, van-e stratégiája, úgy lögdösik, hogy aki utoljára lenyomja a kilincset nála, annak ad igazat, ezt igazából senki nem tudja, én meg nem akarok úgy csinálni, mintha ezt tudnám, az viszont biztos, hogy valóban, ami a kérdésben fölmerült, hogy ez jelente valamilyen problémát a világgazdaságnak, akkor az jól érezhetően jelent. Első körben egyébként pont az Egyesült Államoknak, mert ott látszik nagyon, hogy ez a fajta bizonytalanság most már kihatott a fogyasztóra, az embereknek a fogyasztására, és elkezdett látványosan lassulni az amerikai gazdaság, olyannyira, hogy az első nagyon nyers becslések szerint az sem kizárt, hogy esetleg egy recesszióba csúszik bele teljesen váratlan az Egyesült Államok. Az egész tavalyi év az arról szólt, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ugye ilyen szép külföldi szó, excepcionizmusa, tehát ez a különlegessége, hogy ők valamiért mindig mindent jobban csinálnak, versenyképesebbek, hatékonyabbak, van növekedés akkor is, ha nagy a baj, száguld a részvénypiacuk, stb. És hogy ez a kép, ez most úgy tűnik, hogy elkezdett megtörni, és az amerikai gazdaság egy látványos lassulással reagál arra, hogy milyen bizonytalanságok vannak a gazdaságban és a gazdaságpolitikában. De ez nem csak rájuk hat ki, hanem nyilván kihat mindenkire, mert ez a bizonytalanság, ez egyrészt egy nagyon jó revolverezési eszköz az amerikai diplomácia számára, ugyanakkor bizonyos szempontból még rosszabb is, mint hogyha be lenne jelentve valamilyen vám, hiszen gondoljunk el, hogyha egy európai cég azon gondolkodik, hogy az amerikai piacra hogy jusson ki, és mérlegelheti mondjuk egy amerikai gyárnyitásnak a lehetőségét, hogyha esetleg egy vám teher az, el lehetetleníteni az európai termelését, akkor fogja magát, és akkor újra gondolja a dolgát, de valamilyen gazdasági aktivitás mutat a világban, legfeljebb az Egyesült Államokban lesz ennek a java, amikor ott nyitja meg a gyárát. De így, hogy nem tudja, hogy lesz-e vám, vagy nem lesz vám, akkor ő addig halogatja, amíg ez ki nem derül, tehát az egész egy ilyen kiváró politikát okoz, óriási bizonytalanságot, és a vállalati tervezésben is nagyon nagy bizonytalanságokat jelent. Közben ugye azt látjuk, hogyha elindul a vám kivetés, akkor az Egyesült Államokban az infláció fog felerősödni, az tovább rombolja a fogyasztásnak az erejét, ráadásul a Fed kamatpolitikája is szigorúbb maradhat, ami nyilván megint kihat az egész világgazdaságra, úgyhogy egyelőre sajnos ez a fajta óriási bizonytalanság, meg ez a részben ez a tárgyalási művészet, vagy hogy mondják ezt, ez azért úgy látszik, hogy okoz károkat a gazdaságban sajnos.
Ugye közben a miniszterelnök azért sokszor arról beszél, hogy mi majd nagyon jó díleket kötünk, ugye volt egy elhíresült posztja sok piros felkiáltó jellel. Létezik-e ebben a környezetben olyan deal Amerikával, amit mi ilyen kis szigetként meg tudunk kötni, és jót tesz a magyar gazdaságnak? Látjuk-e, hogy miért kifizetődő ez a Trump barátság?
Hát ugye itt mindig mindenki arra gondol első körben, hogy talán akkor a vámok alól talán mi mentesülhetünk, ugye ez nem életszerű, hiszen az Európai Unió nem hogy egy vámunió, de egy közös piac, közös kereskedelmi szabályokkal, ott nincs olyan, hogy valamelyik ország termékei kivételt képezhessenek. Esetleg, ha ez bármit számít az Egyesült Államokban, akkor a magyar gazdaság export palettájához jobban idomuló, vagy azt kedvezményezetten érintő szelektív vámkivetések lehetnek, tehát különböző termékekre különböző vámok, de ezt nem nagyon hinném, hogy ebben számít Magyarország helyzete. Úgyhogy én azt gondolom, hogy magát a vámot, azt mi meg fogjuk kapni ugyanúgy, mint mindenki más, ha Európa megkapja, és mintha egyébként a miniszterelnök is célzott volna, hogy nem erre gondol, bár időnként még mindig újra és újra fölmerül, hogy talán ez lehet a megoldás. Korábban szó volt arról, hogy lehetőség nyílik egyrészt a most szankcionált személyeknek a rehabilitálására, ez ugye talán kevésbé gazdasági kérdés, ami talán egyen fontosabb.
Ez a Fidesznek jó, ha Rogán Antalt rehabilitálják. A kérdés, hogy mondjuk egy átlag magyar állampolgárnak számít.
Valószínűleg ez kevéssé, azt talán egy kicsit jobban, hogyha a kettős adóztatásból vissza lehetne lépni, és visszatérhetne a korábbi jóval kedvezőbb adó megállapodás a két ország között. Ezt korábban azért úgy becsülték a szakértők, hogy ez nem egy egyszerű folyamat, ezt azért újra végigrágni azért a diplomáciának és a szakértői stábnak azért egy hosszú időszak. Ehhez képest most azért folyamatosan van arra utalás, hogy talán ebben jóval előbb érünk el eredményt, és ami talán még fölmerül ilyen kompenzációként vagy nyereségnek, az az, hogy többször elhangzott az, hogy rengeteg amerikai tőkét várunk Magyarországra. Egyes vélemények szerint ez hitel, annak szerintem nem sok értelme van, mert hitelt bárhonnan föl tudunk venni. A mások szerint valamiféle működő tőkére, tehát valamilyen cégek befektetéseire. Ugye ebben egyébként mi már tulajdonképpen egy kicsit, ha tetszik, lemaradunk, hiszen a lengyelek azok a legnagyobb mesterséges intelligencia és tech cégekkel már komoly kapacitásfejlesztési és együttműködési megállapodásokat kötöttek. A lengyelek egyébként is ilyen szempontból nagyon szép pályát futnak az utóbbi években, és lehet, hogy ide akarnánk esetleg mi is becsatlakozni egy ilyen körbe, amely kicsit ilyen modernizációs alapú működőtőke beáramlást jelentene az én felfogásomban. Erről egyelőre nincsenek többletinformációk.
Ugye az atomenergiát emlegetik még, hogy abban van egy elég nagy potenciál Amerika számára.
Igen, ott, de az egy borzasztó képlékeny történet, hogy akkor ott most valaki építsene mini atomerőműveket, vagy a Paks 2-be pontosan ki és mit szállítson. Erről gyakorlatilag szinte tényleg hetente újabb és újabb nagyon tuti információk hangoznak el, amik aztán utána porrá válnak. Úgyhogy ezt szerintem mindig fenntartásokkal kell kezelni.
Na hát, és most a beszélgetés felénél körülbelül eljutottunk oda, hogy állunk most. Még nyilván ezt is rengeteg szempontból szétszálaszhatnánk. De akkor térjünk rá arra, hogy mik is az ígéretek, amiket ebből a teljesítményből finanszírozni kellene. Ugye a legnagyobb ígérete a kormánynak, amit már idén elkezdenek, és jövőre aztán nagy ütemmel folytatnak, ez a 2-3 gyermekes édesanyák SZIA-mentessége. Ez, hogyha én jól értem, de erre is azért különböző kormányzati becsléseket olvastam, de minimum egy 1000-1200 milliárd forintról beszélünk itt. Miközben a miniszterelnök azt mondja egy felszólalásában, hogy soha nem lesz annyi pénzünk, hogy a pályaudvarokat felújítsuk, ami szerintem nem 1200 milliárd forint. Aközben van-e erre valahol forrás?
Ja, hát a rövid válasz az, hogy nyilván nincsen, hiszen látjuk is, hogy a 2026-os költségvetésnek a hiány célja az nagyjából annyival ment föl egyébként, mint amennyi rövid távon ezeknek az adócsökkentéseknek a becsült költségvetési hatása, körülbelül a GDP 0,5%. Ez kevesebb, mint amit említett, hogy az 1200 milliárd forint, ez valóban egy jónak tűnő becslés, de a két gyerekes anyáknak a felfutó rendszerében a 3-4 év múlva érvényes végső költségvetési teher lesz ennyi. Az első évben, 2026-ban ez a számításunk szerint ez körülbelül 400 milliárd forint, ez körülbelül nagyjából a GDP 0,5%. Ugye ez a 400 milliárd forint, erre is az a válasz, hogy nincs rá pénz, a költségvetésben eleve deficit van, tehát nyilván, és közben, mint az előbb beszéltük, rosszabb makropálya mellett, rosszabb gazdálkodási feltételek mellett kellene tartani ezt a hiánycélt, az idén is, aztán pedig jövőre is. Tehát ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy nincs rá pénz, a fedezet az a hiány növelés, vagyis az adósság. Ugyanakkor azt nem azt mondom, hogy jó pontként írjuk a kormány számlájára, de azt érdemes azért tárgyalagosan megjegyezni, hogy eddig ugye a kormányzata két ilyen nagy látványos érezhetően azért a gazdaság stimulálására és a választásokra való kitekintéssel meghozott döntési csomagja volt. Az egyik ez az elvidesült tavalyi 21 pont, ami próbált megmozgatni költségvetés és magánforrásokat úgy, hogy a gazdaságot élénkítse, majd most ez az adócsökkentés. Mind a kettőnek a költségvetési hatása jóval kisebb annál rövid távon, mint amit egyébként úgy laikusként gondolnánk első pillantást. Például a 30 év alatti anyák fele annyian vannak egyébként, mint a következő nagy kohorsznak az anyái. Tehát, hogy nagyon jól hangzó intézkedések vannak, amik rövid távon még kevesebb költségvetési forrásba kerülnek, és ezért igazából még nem látszik az, hogy már teljesen a feje tetejére állt volna a költségvetés. Nem gondoljuk, hogy összejönnek a hiányszámok, de nem látjuk azt a fajta nagyon durva, nagyon óriási kiköltekezést, ami mondjuk 2020-22-ig 7%-os költségvetési hiányszint fölött tartotta a büdzsét, ami egy nagyon dinamikus államadóság emelkedéshez is vezetett. Most azért ennél még egyelőre jobb a helyzet, de mindenki, minden elemző igazából azt figyeli, hogy ahogy közeledünk majd a választásokhoz, mi jön még. Hiszen ugye azért minden racionális gazdaságpolitikus meg akar nyerni a választást, ahhoz, hogy megnyeri a választást, népszerűnek kell lenni, és ha nem elég népszerű, akkor valahogy fel kell neki mutatnia, hogy van elég erő a gazdaságban, a politikában, hogy az emberek jólétéhez hozzájáruljon, ehhez pedig ugye, ha máshogy nem, akkor SZIA csökkentés és az árstopp se elég, akkor még intézkedések kellenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy mostantól kezdve egyre inkább a politikai népszerűség kutatások, közvéleménykutatások állása fogja meghatározni azt, hogy még milyen költségvetési tehert vállal magára az állam annak érdekében, hogy a választási ciklikusság logikájának megfelelően valamiféle további népszerűség növelést el tudjon érni.
De ez akkor azt jelenti, hogy igazából a következő kormány terhére van most minden ígéret, mert hogy az nem látszik, hogy ezt most azonnal megtermelné Magyarország, ami ennek a fedezete.
Igen, ugye ezt a kormányzat is valahogy úgy fogalmazott, hogy a gazdaság majd úgy élénkül, hogy ez a növekedés ez kitermeli ezt a dolgot. Nem, mint mondtam, ez ugye rövid távon sem látszik, de nyilván egyébként, ha a gazdaság tényleg el tudna kezdeni élénkülni, és mondjuk 26-27-ben egy jobb európai környezetben gyorsabban tudna növekedni, akkor lehet, hogy a további 400-400 milliárd forintnyi éves plusz extra terhek, amik jönnek 27-28-29-be, azok már könnyebben kigazdálkodhatónak tűnnek, az is eléggé befolyásolja és megfogja a költségvetés kezét. Nem biztos, hogy akkor is feltétlenül a következő kormány, akár ugyanez a kormány nem fogja úgy érezni, hogy egyébként nagyon kötött pályán halad a költségvetéssel, gazdálkodásával illetően, de az talán már egy kicsit könnyebb lehet. A rövid távon az biztos, hogy ez a fajta költekezés, ez egy fedezet nélküli költekezés, de mondhatjuk azt, hogy sajnos ez megint hozzászoktunk, hiszen nagyon visszatért a magyar gazdaságba, ez a gazdaságpolitikába, ez a stop-go, húz meg, erez meg típusú felfogás, ahol a választási ciklikusság az nagyon szigorúan kötődik a költségvetési hiány és kiegyensúlyozás cikcakjaihoz, és ez nyilván nem szerencsés egyébként, hiszen ilyen körülmények között gyakran tud a költségvetés pont prociklikussá válni. Tavaly például döcögött a gazdaság, de a költségvetésnek nem volt pénze élénkíteni, sőt, ugye 1000 milliárdokat húztunk le a beruházási listáról. Tehát ezek a kényszerek, ezektől jó lenne megszabadulni úgy, hogy egyszer valamikor tényleg visszatérünk egy alacsonyabb költségvetés hiány időszakába, de hogy most kinéznek ezek a pályák, nem lehet kizárni azt, hogy azért ezt a mostani évet, meg az előttünk álló 2-3 évet a magas költségvetési hiány és a nem eléggé alacsony infláció párosával jellemezzük aztán majd.
Egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi lehet a logika emögött, az intézkedés mögött. Nyilván van egyfajta családpolitika, hogy talán akkor több gyermek születik. Nem tudom, hogy miközben a születésszámok az elmúlt években nem alakultak jól, tehát az eddigi intézkedések nem biztos, hogy ezt igazolják vissza, de lehet ez a cél. De aközben mondjuk van egy, lehet, hogy egy olyan cél van mögötte, hogy akinél ott hagyjuk a pénzt, az elkezd fogyasztani, és elkezdi a gazdaságot élénkíteni. Látjuk-e korábbi példákból, akár a 22-es kampányban, amikor mindenki visszakapta az esziáját, hogy ez valóban visszapöröge a gazdaságba, vagy bevarják a cihába?
Az elmúlt 1-2 év ilyen szempontból nem volt kellemes tapasztalatokkal teli, mert azt láthattuk, hogy a meginduló reálbér növekedés az inkább, vagy nagy része legalábbis az megtakarításokat növelt, és a fogyasztásba kevésbé ment át. Azért ez jóval kevésbé súlyos egyébként ez a jelenség, mint ahogy a hétköznapokban ez előfordul a közbeszédben, hiszen például tavaly azért 5%-kal nőtt egyébként a háztartások fogyasztási kiadása. Igaz, hogy ennek a nagy része valószínűleg nem a kiskereskedelmi bolthálózatban csapódott le, hanem szolgáltatásokban, esetenként sajnos külföldi vásárlásokban, itt a sajnos csak a növekedés szempontjából értem nyilván, és ilyen szempontból azért azt lehet mondani, hogy minden olyan intézkedés, ahol az állam pénzt hagy az embereknél, az természetesen az a pénz az várható, hogy valahogy bemegy a gazdaságba, és az keresletet élénkít. Más kérdés, hogyha közben meg mondjuk a kormányzat pont ugyanezt a pénzt elkéri a lakosságtól, hogy finanszírozzuk meg az állampapírral az ő növekvő hiányát, akkor persze az egyenleg hatás az már egyáltalán nem tűnik olyan nagyon kedvezőnek. Ugye maga az SZIA csökkentést az tényleg nagyon két oldalról lehet nézni. Az egyik az, hogy milyen adót csökkentsek az annak érdekében, hogy pörgessem a gazdaságot, és akkor a személyi jövedelemben az logikusnak látszik, attól ugye a bérjövedelmek emelkednek, a nettó bérjövedelmek, és az gyorsan elkölthető, hiszen hónapról hónapra többet kap az ember. A másik oldal meg az, hogy hogyan támogassuk jobban az egyébként a politikán központjában álló családosokat. És ugye ez a kettő ilyen szempontból most jól egymást talált. Ugye demográfiai ösztönző ereje is van a lépések egy részének. Elsősorban azt gondolom, hogy a 30 év alattiak adómentessége az olyan szempontból lehet ösztönző hatású, hogy ugye jelenleg az a probléma, hogy az átlagos első gyerek is valamikor az anya 30. életéve körül születik meg, tehát és ezért a második már általában ritkábban. Úgyhogy ennek még van ilyen hatása, de jól érzékelhető, hogy sokkal inkább ez az adócsökkentésből élénkítsük a gazdaságot, hatást akarjuk benne viszont látni, hogy például az életfogytig tartó adómentesség az már valószínűleg nem sokat hat ki a gyerekvállalásra. Különösen nem a most már a gyerekvállalási időn, ugye a szülőképes koron túllevő nők esetében, akik most tulajdonképpen ajándékként megkapják ezt az összeget, de ők már biztos nem fognak gyereket vállalni ezért. Tehát ilyen szempontból erősebb ennek az egész SZIA rendszernek ez a gazdaságösztönző jellege, vagy élénkítő motivációja, mint sem mondjuk a demográfiai.
Létezhet-e olyan rendszer, amiben egyszerűen az állampolgárok egyszer csak nem fizetnek adót? Mert hogy ugye azt látjuk, hogy a kormány lépésről lépésre afelé halad, hogy egyre kevesebben, vagy egyre szűkebb csoport az, akire ez rá van terhelve.
Hát az, hogy létezhet-e olyan rendszer, ahol bizonyos emberek nem fizetnek adót, az közvetlen adózás szempontjából természetesen elképzelhető, hirtelen, ha mondjuk azt mondjuk, hogy a minimálbér másfélszereség, nem kell senkinek személyi jövedelemadót meg járulékot fizetni, akkor látszólag ez megvalósult. De két dolog van, ami azért ezt gyorsan lerángat minket a földre. Egyrészt ugye nekünk egy alapvetően fogyasztási adóközpontú adórendszerünk van, tehát ezek az emberek ugyanúgy rendkívül magas áfát fognak fizetni, ha bemennek a boltba. Ha bankolnak, akkor nagyon magas banki költségekkel találkoznak a banki adóterhelés miatt, és még lehetne sorolni, és összességében azért mégiscsak a magyar állam az összes megtermelt egy évnyi jövedelmünk 40%-át elveszi és újraosztja. Ebben azért nyilván, és ugye még ebben vannak egyébként, bár az SZIA ilyen kirívóan alacsony terhelésűnek tűnik egyre inkább, de például a gyerektelen neknek az adózása, az még tovább, és alacsony jövedelmek adózása még mindig tovább is nagyon magas.
Hát vagy az egygyerekeseké is.
Még az egygyerekeseké is egyelőre. Tehát ugye azt látjuk, hogy Európában az egyik legmagasabb adóterhelése van, miközben ugye a sok adó gyerekek után járó adókedvezmény a nagy családosoknak, meg egyébként a magas jövedelműeknek, ugye a lineáris SZIA adó terhelésünk miatt, hogy nincsen magasabb adókulcs benne, ez összességében már átlagosan nem jelent nagy adóterhelést az SZIA-t tekintve, de ez egy nagyon egyenetlenül oszlik el, ha úgy tetszik. Nemzetközi összevetésben a szegények és a gyerektelenek azok túl vannak adóztatva, a családosok és a módosabbak azok pedig kevésbé vannak adóztatva arányaiban, mint mondjuk egy európai átlag.
A miniszterelnök hát jó pár éve, meg talán inkább a 2010-es évek elején, de azért sokszor beszélt arról, hogy a cél az lenne, hogy egy egyszámjegyű SZIA legyen. Sokat lehetett hallani arról, még az évértéke előtt, hogy a bejelentés az lehet, hogy nem ebbe az irányba megy, hanem abba az irányba, hogy általánosan mondjuk egy ilyen 9% körüli SZIA legyen. Ez egy, a gazdaságra másként-e vagy jobban hatná-e, kettő, olcsóbb-e vagy drágább, szóval valószínűleg miért nem ezt az utat választotta a kormány?
Igen, ugye egyrészt azt érdemes elmondani, hogy a személyi jövedelemadónak az üzenetei azok mindig elég erősek, mert az egy ilyen nagyon emblematikus adó. De valójában a költségvetésben már meglepően kis súlyt képvisel. Már régebben is kis súlyt képviselt egyébként, amikor még nem voltak ilyen alacsonyak a személyi jövedelemadók.
Tehát amikor azt érzi az ember, hogy azt mondja, hogy én tartom el az államot, akkor ez valójában nem feltétlenül
de
igaz.
De feltétlenül igaz, hiszen más nem tudja kifizetni azt a rengeteg adót, mint mi, csak nem személyi jövedelemadó formájában, nem TB járulék, szocho, SZIA, ÁFA, jövedéki adó és egyéb adók formájában sokkal-sokkal többet fizetünk, mint SZIA formájában. Az idei évre az van betervezve, hogy 5400 milliárd forintnyi SZIA folyik be a költségvetésbe. Most így fejben nincs előttem, de érzésem szerint olyan 30 000 milliárd forint fölött van a költségvetésnek a teljes bevételi főszege. Ugye, de olyan 30 000 milliárd körül. Ugye ez a... tehát látszik, hogy ez nem a legnagyobb tétel benne. Ugye mégis, hogyha ugye azért azt a 15%-ot még lejjebb akarnánk húzni 9-re, ezt nehéz kiszámolni, mert nagyon sok dinamikus hatás van benne, meg az adókedvezmények is máshogy működnek, a nagycsaládosok egy jelentős része például kevesebb adót tudna visszaigényelni, tehát vannak benne ilyen hatások, de azért mégis azt lehet mondani, hogy ez azért lehet, hogy olyan 2000 milliárd forinthoz közelítő költségvetési kiadás csökkentést jelent, bevétel kiesést jelentene, miközben az előbb beszéltük ugye, hogy ehhez képest mondjuk az első évben az anyáknak az SZIA mentessége az 400 milliárd forintba fog kerülni a büdzsének. Tehát ilyen szempontból azért érezhetően ez egy nagyságrenddel nagyobb költségvetési kiadási terhelést jelentene. Úgyhogy ez általános tapasztalat is, hogyha meghatározunk egy jól körülhatárolható réteget, és őket szelektíven hozzuk kedvezményezett helyzetbe, akkor az szinte mindig jóval olcsóbb, mint hogyha akár jóval nagyobb kedvezményt, vagy kisebb kedvezményt adnánk mindenkinek oda, mert hát egyszerűen ez a rész egész szabályai alapján következik be, és akkor innentől kezdve a politikai marketing része az, hogy hogyan találjunk olyan részintézkedést, ami mégis nagyobbnak hat, mint amekkora egyébként a költségvetési hatása, és ebben szerintem egyébként a mostani politika jól teljesít, mert érezhetően ezek a még viszonylag nem olyan nagy összegeket megmozgató intézkedések nagyon bekerülnek a közbeszédbe, és nagyon meg meghatározzák a mindennapi beszélgetéseinket.
Na hát a másik ilyen az az alapvető, meg egészségesebb zöldséggyümölcsön lévő áfa, amire ugye a kormány egy áfa visszatérítést ígér a nyugdíjasoknak, és ez az a pont, ahol közös téma adódik a Tisza párttal, mert ugye Magyar Péter is erről többször beszélt az évértékelőjében is, hogy ők viszont egy általános áfa csökkentést akarnának ezen a területen. Nyilván ez egy filozófiai vita is, vagy egy hozzáállásbeli kérdés, de közgazdászként van-e olyan, hogy amire azt lehet mondani, hogy ez jó, vagy ez rossz megoldás?
Igen, ugye pont én is azt írtam, hogy ez értékalapú döntés. Tehát ugye amikor a politikus dönt arról, hogy kit kedvezményezzen és milyen formában, akkor dönthet úgy, hogy mondjuk az alacsonyabb jövedelmű nyugdíjasokat támogatja kiemelten, vagy azt mondja, hogy igazából a, nem tudom, az egészséges életmód jegyében mindenkinek azért jó lenne, hogyha ez egyébként az más európai országban általánosnak tekinthető alacsonyabb áfakulcsok rendelődnének az egészséges és alapvető élelmiszerekre. Ugye ilyen szempontból itt is igaz az, hogy ez a mostani, még ugye nem pontosan ismerjük a részleteit, de ez a nyugdíjasoknak az áfacsökkentése, ez biztos, hogy jóval kisebb költségvetési hatást jelent, mint hogyha hirtelen elsöpörnénk, és azt mondanánk, hogy az összes zöldség, gyümölcsre egy alacsonyabb áfát vetnénk ki. Nem mindegyikre van ugye 27%-os áfakulcs, de nagyon sokra van kivetve ez a 27%-os áfakulcs, ráadásul még ugye rárakódik a kiskereskedelem különadója is, ami szintén forgalmi típusú gyakorlatilag, tehát azt mondhatjuk, hogy igazából ma egy zöldséggyümölcsön van 31% plusz közteher. És ez mondjuk lehet, hogy vannak olyan fejlett európai gazdaságok, nyugati gazdaságok, ahol ez 5%. Tehát ez jól látható különbség. Ezt így egyből visszahúzni, az egy óriási költségvetési tétel. Tehát bárki is találja ki, hogy ezt meg kell csinálni, az biztos, hogy meg kell találnia neki azt a fedezetet, amiből ezt megvalósítja. Ugye nem szoktunk már, elszoktunk már évtizedek óta nem beszélünk úgy közpolitikai döntésekről, hogy ha ígér valamit a politikus, akkor annak mi az ára, és hol kell azt máshol visszafizetni. Más országokban nagyon pontos beárazása van minden egyes döntésnek, és a közbeszédben is nagyon gyorsan átmegy az mondjuk Hollandiába, hogy ha a politikus az adócsökkentést ígér, akkor az milyen hatása van az államadósságra, a költségvetésre, hogy lehet azt rendbe rakni, milyen más intézkedés, népszerűtlen intézkedés fogja ellensúlyozni azt, amit ő népszerűségjavító intézkedésnek tervez megtervezni. Ez nálunk már nagyon régen nincsen így, úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon homályos, ködös terület ez. Valaki megígér valami népszerű dolgot, és akkor utána ezzel tulajdonképpen csak egyfajta irányt jelöl ki. És tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az irány nem tűnik nagyon rossznak. Tehát azt azért érezzük, hogy ezek az óriási átkülönbségek, amik a külföldi és a belföldi árszint között időnként előfordulnak, nem általánosságban, mert a magyar árszint egyébként nagyjából megegyezik az uniós átlagos árszinttel, de a...
Még ha nem ezt érezzük is a közértben.
Igen, de a közértben is, ha mondjuk húsokhoz megyünk, akkor az elismerjük, hogy a nyugat az drágább, de mondjuk zöldséggyümölcsöknél helyenként tényleg sokkoló, hogy mennyivel olcsóbb egy magasabb életszínvonalú országban ez a termékkör. Tehát ezt biztos, hogy nem egy rossz irány valószínűleg, hogyha azon gondolkodunk, hogy nem feltétlenül kell mindenre ezt az őrült magas áfát kivetni, hiszen azért mondjuk az emberek egészségén keresztül, jólétén keresztül azért megtérül hosszú távon, akár egészségügyi kiadásokban, vagy másban ez a fajta adó kiengedés. Tehát, hogy én nem gondolnám azt, hogy ördögtől való ez a dolog, de nyilván ezt pontosan ki kell számolni, meg kell nézni, hogy milyen kiesést jelent egy ilyen jelentős dolog. Ugye a nyugdíjasok az olyan szempontból hálás dolog, hogy ők nem a nagy fogyasztói tipikusan ezeknek a termékeknek. Egyrészt valószínűleg a még más típusú étkezéshez is vannak hozzászokva kulturálisan, másrészt pedig sajnos elég alacsony jövedelmük van ahhoz, hogy ők ezen spóroljanak először, ha lehet. Úgyhogy egyrészt ugye csak egy kisebb társadalmi réteg kapja meg, másrészt azok, akik tipikusan nem ennek a rendszeres fogyasztói ennek a termékkörnek, úgyhogy ez most még jóval olcsóbban megúszható ez a dolog. Hosszú távon valószínűleg, ha szeretnénk érdemi látványos hatást elérni, akkor általánosabb döntést kell hozni, az meg súlyos 100 milliárdok.
A Tisza párt bejelentett intézkedései, vagy tervezett intézkedései közül ez az, ami mondjuk nagyon konkrét. A legtöbb azért egy ilyen általános irányt mutat nekünk, ugye majdnem 62-63 pont, ahogy talán a Telex összeszedte a beszédből ezeket az irányokat, de azért van egy-kettő olyan, amit tehát mondjuk a 13. havit megtartanák, már mint nyugdíjat, szintén KKV-knak adómentességet, bizonyos típusú adómentességet ígérnek, és mondjuk vannak ilyen nagy terhek, például, hogy minden évben minimum 500 milliárd forinttal növelik az állami egészségügy költségvetését. Ez a minden évben, ez nem tudom, meddig terjed, de hogy vannak ilyen konkrét vállalások. Nem tudom, hogy egyrészt végig lehet-e nézni közgazdász szemmel ezeket a pontokat, hogy ez körülbelül mégis mit jelent, milyen terhet jelent, mennyivel jelent több terhet, mint amit eddig láttunk.
Hát nem nagyon lehet. Belepörgettem ebbe a programba, és nyilván nagyon jól azonosítható irányok, értékkészlet rajzolódik ki benne, a korrupció ellenességtől a nem tudom én, bizonyos jóléti intézkedésekig, amik leginkább fájnak, vagy leginkább a közbeszéd részét képezik jelenleg. Az egészségügy az tipikusan ilyen, de ezek azért egyelőre nincsenek úgy megjelenítve, és a legtöbb az valamilyen módon egyfajta adás. Tehát, hogy valamit nyújtunk, adunk, vagy valamit nem veszünk el, és nyilván emellé azért általában ilyenkor, főleg ugye a magyar elmúlt évtizedes jó politikai gyakorlat alapján annyi a hozzátétel, hogy majd akkor gyorsabban fog nőni a gazdaság, meg kevesebbet lopnak, és akkor abból majd kijön a matek. Általában ebből azért nem szokott kijönni a matek, bármilyen kiábrándító, de ez kevés. Tehát, hogy valahol valamit egy több százmilliárdos költségvetési tétel kiesése, az biztos, hogy valahol valami, hogy másmilyen módon azt be kell szedni.
Kijöhet-e abból a matek, hogy Magyar Péter azt ígéri, hogy az unióval rendbe hozza a kapcsolatot, és hazahozza az uniós pénzeket?
Az például egy elég fontos és szemmel látható tétel. Ugyanakkor elsősorban inkább ugye fejlesztési forrásokat jelent. Jelenleg az állam egyre kevesebb ilyen fejlesztést hajt végre, mert ugye ezeket nagyon le kellett építeni a költségvetés helyzete miatt. Ezért igazából, ha bejönnek ezek a források, akkor valószínűleg már kevesebb, amúgy sem nagyon szabadna, de kevesebb hagyományos adófizetői forrást vált ki az állami fejlesztéseknél, ezért nem biztos, hogy mondjuk az áfa csökkentést ebből lehet finanszírozni, hogy bejön az uniós forrás, és akkor valamire kevesebbet tud költeni miatt az állam, és akkor elengedheti az áfát. De hogy számokról is beszéljünk, ez valóban nagyon izgalmas, hogy mit csinál ez az uniós visszatérítés, milyen összegről beszélünk. Erről hoztam számot, úgyhogy ha szabad, akkor ezt megnézném, főleg ha megtalálom. Ugye az a helyzet, hogy jelen pillanatban az uniós fejlesztési forrásokra egy 7 éves költségvetési keret van, ennek a fele jelen pillanatban nem elérhető Magyarország számára. A másik felének egyébként a nagy részét meg már majdnem teljesen elköltöttünk, tehát nagyon kevés szabadon kiírható forrás van, tehát egyre izgalmasabb és sürgetőbb ez a kérdés, és ez a másik fél, ami jelenleg nem érhető el, annak egy nagyon szükszelete az már végleges forrásvesztés, ez nagyon kevés. Egy másik része az a még a koronavírus válság idejére felállított válság alap miatt egy RF támogatás és egy RF hitelláb, illetve van a kohéziós forrás, az a klasszikus uniós fejlesztési forrás. A kohéziós forrás sok nagyjából fel az föl van függesztve, az nem férünk hozzá. Ugyanez a helyzet az RF forrásokkal is, csak ott az a pek, hogy azok viszont lassanabból kifutunk a felhasználási határidőből. Tehát valószínűleg azt mondjuk 2026-ban bármilyen kormány is lesz, és az megpróbálja visszaszerezni, mert egyébként nem kellene hozzá megjegyzem nagyon sok minden, hogy ezeket ténylegesen megkaphassuk. Hogyha ezeket valaki elhatározná egy politikai cél, hogy visszaszerezzük, és ezt megcsináljuk, ezeket a kéréseket, amiket az Unió még felénk ezzel kapcsolatban tett, akkor is el kellene érnünk azt, hogy ezek a RRF forrásokhoz egy meghosszabbított határidőt párosítsunk, mert különben már igazából nem tudjuk véghez vinni azokat a projekteket, amiket ebből finanszíroznánk, és ha nem tudjuk véghez vinni, akkor nem is adják oda. Úgyhogy ilyen szempontból az a része az nagyon-nagyon billeg már bármilyen kormány is jön 26-ba. A kohéziós forrásokat azt viszont úgy gondolom, hogy föl lehetne szabadítani. Ennek a teljes összege, ez körülbelül a GDP 7%-a egyébként. Sok. Az egy nagyon sok pénz, azt mondjuk, hogyha néhány év alatt is hívnánk le, az a költségvetés szempontjából is jelentene egy érzékelhető szemmel látható pluszbevételt, és a gazdaság számára is jelentene egy értelmezhető többletforrás bevonást. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan tétel, amit el kell ismerni ebben a programban, az valóban többletforrást jelent a jelenlegi kilátásainkhoz képest.
Végezetül nagyon röviden, bár lehet, hogy ez egy külön adást megérne, de mégiscsak arra próbáljunk meg valami választ adni, hogy bárki vezeti is az országot 2026-tól. Milyen olyan gazdaságfejlesztési irányok kellenének, ami a termelékenységünket azért mégiscsak valahogy beindítja, megnöveli. Ugye a magyar kormány nagyon sokat tett az akkumulátorra, az autóiparra, ami most jelen pillanatban döcögős. Aztán kérdés, hogy ez csak jelen pillanatban van-e így. Orbán Viktor szintén az évértékelőben 100 új gyárról beszélt. Ez-e a jó irány? Vagy közben mondjuk, amit látunk akár a cseheknél, a fegyverkezés, amivel láthatólag mondjuk most az Európai Unió nagyon komoly energiát fog tenni. Tehát mi az, ahol mondjuk lenne mozgástér, vagy akár egy kis gondolkodással lenne know-how a magyar államkormány számára is?
Az valóban egy nagyon bonyolult kérdés, amire nem fog tudni röviden röviden fogok válaszolni, de ennek megfelelően kellően felületes is lesz a válaszom. Most nyilván azt inkább tekintem mondjuk egyfajta szerencsének, hogy a csehek egy talán a rövid távon néhány éves távlatban sokkal jobb stratégiai ágazatot választottak maguknak, mint mi. Inkább az általános probléma a magyar gazdasággal az, hogy ez a fajta extenzív növekedési modell, hogy bevonunk munkaerőt, ami még van a piacon, és ahhoz szerzünk valami külső tőkét, az összerak valami gyárban valamit, aztán kiexportáljuk, és ebben egy rendkívül alacsony magyar hozzáadott érték testesül meg. Ebből már nagyon nehéz nagyon többet kipréselni. Lehet, hogy ez az uniós fejlettségi szintünk, ugye jelenleg az unió, nagyjából 75-80% között van az uniós átlag tekintetében, lehet, hogy nagyon közeledni ezzel a növekedési modellel már nem tudunk az Európai Unióhoz, és ahogy említette is, valóban sokkal inkább termelékenységet kellene növelni, tehát meg kéne találni, hogy a meglévő erőforrásainkkal hogy tudunk hatékonyabban, nagyobb, magasabb hozzáadott értékkel termelni. Ehhez pedig ugye nyilván egyfajta gazdasági szerkezet átalakulásra van szükség, ami valószínűleg nem az irány, hogy a lehető legalacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységeket ösztönözzük, bármennyire is óriási volumenű potenciális kibocsátást jelent ez, hanem sokkal inkább kellene olyan szektorok irányába terelni a gazdaságot, ami ennél valamivel komplexebb, összetettebb tevékenységet jelent, és magasabb hozzáadott értéket. Ehhez nagyon sok minden kell, mert nyilván egyrészt valószínűleg egy újra gondolt iparpolitika, valószínűleg ehhez hozzá kellene igazítani a jelenlegi népességnek a képzettségét, itt ugye óriási lemaradásaink vannak az oktatásban, az egészségügyben, tehát itt nagyon sok dolgot kell újra gondolni, és ez nem egy év, amíg ez bárki megvalósítja, sőt azt mondom, nem is egy politikai ciklus, hanem ez ennél sokkal több, de hát minél előbb el kell kezdeni, mert ha most nem kezdjük el, akkor 5 év múlva, ha megint megnézzük, akkor megint olyan messze leszünk tőle, úgyhogy nem szabad, hogy elkeseredítsen minket az, hogy ez egy lassú folyamat lesz, mindenképpen ez valahogy meg kéne találni az erőforrásokat és az ösztönzőt. Nagyon valószínű, hogy a magyar tulajdonú cégeknél kell valamit keresni, hogy ők mitől tudnának versenyképesebbek lenni a világpiacon is. Élesíteni kellene valószínűleg a versengő szituációkat, és ki kéne alakítani azt az egészséges, kompetitív vállalkozói kultúrát, ami ebben folyamatos ösztönzést, motivációt jelent, hogy ő többet akarjon elérni, fölmutatni sikerből, mert most nagyon gyakran látjuk azt, hogy elakadnak, megakadnak ezek a kis sikersztorik, és nem mennek tovább, pedig ezekből nagyságrendel többre lenne szükség, és nagyságrendekkel messzebb kellene, hogy elfussanak ezek a cégek.
Hát biztos, hogy erre egy külön adást érdemes majd építenünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Madár István közgazdász, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.